szívvel legyünk és keressük az ő útmutatását, az ő mindennapi üzenetét számunkra. Bibliaolvasó útmutatónknak a heti vezérigéjével köszöntöm a testvéreket. Lukács evangélium a 10. fejezet 16. versével. Jézus Krisztus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Adja az élő Úr, hogy ahogy énekeskönyvünkben énekeljük, az Úr feddéseivel könnyen ne játszunk, hanem idején megtérjünk. Erre vezessen bennünket a mindenható élő Úr Jézus Krisztusban. Isten tiszteletünk kezdetén a 308. számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből. 308-as számú énekünk így kezdődik, több erő, több szeretete. Legyen ez a mi mai Isten tiszteletünk az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
Én a te hűségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Beszéde megmarad örökké. Ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
És szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Urunk, Istenünk, hálát adunk neked igédért és az ige hirdetésért, a közös imádkozásért és éneklésért, szentségeidért és sokféle áldásodért, amelyben Isten tiszteleteinken részesítesz minket. Szenteld meg ezekkel az ajándékaiddal munkánkat és pihenésünket, hogy igazi Isten tiszteleté legyen egész életünk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltál előtti felolvasású rendelt, ezt az igét megírva János első levelében találjuk, annak 4. fejezetében, a 16. B verstől a 21. a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Szeretném Istenben, mindenható Atyában, mennyek kis földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszen az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, a gyülekezetben jó szokás, hogy a elmúlt hónapban születetteket ilyenkor köszönteni szoktuk a gyülekezet közösségében. Most is szeretnénk ennek a szép rendnek és a testvéri szeretet kifejeződésének eleget tenni, és az elmúlt hónapban, május hónapban születetteket szeretnénk köszönteni itt a gyülekezet közösségében.
Bible verses this week from Mark, the first chapter, it talks about how Jesus gathered his disciples and they followed him.
Az egyik bibliai igeszakaszban ami erre a hétre szól, Márk első fejezetében, arról van szó, hogy Jézus elhívta a tanítványait, akik követik őt.
The song, The Summons, or Will You Come and Follow Me, has lyrics that asks us to be disciples of Christ.
Az előbb énekelt, eljönnél-e vélem én, ha hívlak, kezdetű ének olyan szöveget tartalmaz, amely azt kéri tőlünk, hogy Krisztus tanítványai legyünk.
Jesus asks if we will go and follow him.
Jézus megkérdezi, hogy megyünk-e és követjük-e őt.
It might be out of the ordinary.
Ez lehet, hogy szokatlan.
It might be out of our comfort zone.
Ez lehet, hogy a komfortzónánkon kívül esik.
And part of the song it says, will you go where you don't know and never be the same.
A dal egy részében ezt mondja az énekszöveg. Indulnál, ha ismeretlen tájak várnak rád?
This year God has guided me to Hungary, Magyarország, a place I didn't really know about and a place where I have never heard the language before coming here.
Ebben az évben Isten vezetett Magyarországra, egy olyan helyre, amit nem igazán ismertem, egy olyan helyre, amely nyelvet soha nem hallottam előtte.
Why did God choose me?
Miért választott engem Isten?
Why did God guide me and show me to this place?
Miért vezetett Isten, és miért mutatta meg nekem ezt a helyet?
What is the reason why I am here?
Mi az oka, miért itt vagyok?
I feel like I understand now.
Úgy érzem, most már értem.
I have such a big heart and God wanted me to share that with others.
Nagyon nagy szívem van, és Isten azt akarta, hogy megosszam ezt másokkal.
He wanted to build me to build relationships and walk in accompaniment with brothers and sisters on the other side of the world.
Azt akarta, hogy a világ másik felén élő testvérekkel építsek kapcsolatokat, és egy közösségben legyek velük.
I was chosen to come to Nyírtelek, Görögszállás and Kisvárda.
Én lettem kiválasztva, hogy Nyírtelekre, Görögszállásra és Kisvárdára jöjjek.
Being a missionary in the Roma community has opened my eyes to understand more cultures of the world.
Az, hogy egy cigány közösségben lehetek misszionárius, kinyitotta a szememet, hogy megértsem a világ többi kultúráját.
I have learned and grown throughout this year.
Sokat tanultam és fejlődtem ebben az évben.
This year has changed me for the better.
Ez az év jobbá tett engem.
I went where I didn't know and I will never be the same.
Az ének szövege szerint én elindultam, ahol ismeretlen tájak vártak rám.
And I am happy with that.
Nagyon boldog vagyok emiatt.
I have met the kindest, strongest, loving and most heartwarming people here in Hungary.
A legkedvesebb, hitben legerősebb, szeretetteljes és szívélyes emberekkel találkoztam itt Magyarországon.
I didn't know what to expect in the beginning.
Az elején még nem tudtam, mire számíthatok, mi vár rám.
I was scared to come to an unknown place.
Féltem attól, hogy egy ismeretlen helyre jövök.
I wondered how I would fit in.
Kíváncsi voltam, hogyan illeszkedhetek be.
People have opened their homes for me.
Az emberek megnyitották az otthonaikat előttem.
People have welcomed me with open arms and made me feel at home.
Az emberek tárt karokkal üdvözöltek, és otthon éreztem magam náluk.
I have been accepted as family when my family is far away.
Befogadtak engem a családjukba, amikor a családom messze volt.
Jesus wants us to share his love with others.
Jézus azt akarja, hogy megosszuk a szeretetét másokkal.
As I have shared my faith and love with others, they have shown me the same.
Amint megosztottam hitemet és szeretetemet másokkal, ők is ugyanazt mutatták felém.
I feel that my faith has grown this year.
Úgy érzem, hogy a hitem növekedett ez alatt az egy év alatt.
It has been a year full of surprises, challenges, wonderful experiences, memories, and where God's love is shown.
Ez az év tele volt meglepetésekkel, kihívásokkal, csodálatos élményekkel, emlékekkel, és azzal, ahol Isten szeretete látható.
I see God is with us here.
Látom, hogy Isten itt van velünk.
Thank you.
És most szeretnénk megkérni azokat, akik az előző hónapban, május hónapban születtek, hogy álljanak fel, hogy egy kis ajándékkal köszönhessük őket.
Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 256-os számú énekünket.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium első fejezetében, a 14. verstől a 20. versig a következőképpen. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerben, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, Meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a nagyszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérem, az Úr Jézus Krisztusban ezen a mai vasárnapon egy kicsit gondolkozzunk együtt arról a kérdésről, hogy vajon hogyan is lesz valakiből hívő. Hogy vajon a családi környezet szocializálja az embert, a vallásos környezet, a templomba járás, a gyermekbibliórák, a meghatározó bibliakörök, a nyári táborok, az otthoni áhítatok, a példamutató családi élet. Sokszor ezt feltételezik, vagy ezt látják, hogy van a családban egyfajta megtartó erő, és aztán az egyházban pedig egy ilyen úgynevezett vallásos légkör, ahova be lehet illeszkedni, ahol meg lehet találni az embernek a helyét. De aztán találkozunk olyan esetekkel is, amikor felnőtt emberek, meglett felnőtt emberek, akik addig felépítettek egyfajta egzisztenciát, felépítettek egy meghatározott ideológiát, találkoznak az addig ismeretlennel, találkoznak azzal, akit úgy nevez a Szentírás, hogy vagyok, aki vagyok. És ebben a találkozásban egyszer csak radikális fordulat történik az emberek életében. Radikális fordulat történik felnőttek életében. Vajon hol van, merre keressük az igazságot? Bele lehet születni, bele lehet ebbe szocializálódni, meg lehet tanulni a Krisztusnak a beszédét, a Jézusra való közösséget, vagy pedig történik valami, vagy történnie kell valami olyannak, ami történt a halászok életében, Simonnak, Andrásnak, Péternek, Jánosnak, Máténak, vagy éppen Zákeusnak az életében, vagy ne is, vagy éppenséggel tegyük említést Nikodémusról, aki éjszaka megy Jézushoz. Testvérek, igen, ezek a probléma felvetések, ezek a gondolatok általában mindig egyfajta emberi gondolkozást tükröznek. Mindig az emberi logikát, az emberi irányultságot, hogy hogyan tudnánk valahogy Isten mélységes titkait megragadni, hogyan tudnánk arról beszélni, amiről sokszor a legnehezebb, máskor pedig szívünkön túlcsordulva árad ki bennünk Krisztusnak a szeretete. Hogyan is lehetne, testvérek, ugye ezekről a dolgokról beszélni, vajon erénye, hogy valaki egy társadalmi közegben, egy egyházi közegben nő fel, vagy sokszor probléma, vagy gyengesége az, hogy valaki felnőtt korában mer dönteni, mer egy határozott lépést hozni, mer egy radikális irányváltást tenni Jézussal való találkozásában. Érdekes testvérek, az, ahogy beszél a mai ige szakaszunkban Márk erről a kérdésről. Az első és legfontosabb az, hogy ugye egy tudatosan megszerkesztett evangéliumról van szó. Márk annyira logikusan építi fel ezt, hogy arra igyekszik irányítani a figyelmünket, hogy Jézus valóban az Isten fia. Hogy ezt lássuk meg az olvasott ige szakaszban, ismerjük fel ezekben a történésekben, hogy ő Istentől rendelt. Igaz próféta, igaz messiás, igaz megváltó. Miről is szól a Szentírás felolvasott ige szakasznak a kezdete? Mikor Jánost fogságba vetették, akkor Jézus elment Galileába. Máshol is olvasunk erről a fogságba vitelről, Jánosnak a fogságba viteléről, arról a radikalizmusáról, ahogy szembe mersz állni, ugye, Heródes Antipásszal, a negyedes fejedelemmel, és azt mondja, hogy az, amit te csinálsz, az egy törvénytelen és piszkos dolog, parázna dolog, amit művelsz. És ugye Heródes, aki talán egy hellenista közegben nő fel, hiszen ő az, aki ott azon a környéken a hellenista kultúrát, a görög kultúrát elterjeszti, ő az, aki egyfajta műveltséggel ugye a dolgokon próbálna felülemelkedni, az, akivel tiltott viszonyt alakít ki, azzal viszont, annak viszont nem olyan könnyű felülemelkedni ezen a történésen. Azt kéri, hogy Jánosnak vegyék a fejét. A fogságba vitel egyfajta mártíriummal is jár. Az első század végén ugye így fogalmazza meg az a apostoli atya, hogy a keresztényeknek a vére magvetés. Bár János még a szó klasszikus értelmében nem érthető, nem értendő kereszténynek, vagyis Krisztus követőnek, de mégis az ő áldozata is, az ő áldozatvállása és az ő halála is valójában egyfajta példamutatás, Istenre mutatás azért az ügyért, amelyet ő képviselt. Jánost fogságba vetették, és így Jézusnak az útja elkészült Galileába. Az evangéliumnak tovább kell menni, az örömhírnek, a megtérés evangéliuma hirdetésének, az nem állhat meg. Istennek a terve ebben a világban ez. És ma sem változott, 2000 év után sem változott. Istennek a terve ma is ez a radikalizmus. Úgy, ahogy egykor Galileában Jézus meghirdette az evangéliumot, ma sincs, ma sem lehet más beszéd, ma sem lehet más üzenet, amely az emberi életet átformálja, megváltoztatja, mint az, hogy betelt az idő, és eljött, elközelített az Isten országa. Betelt az idő, testvérek. Mi más vonatkozásban szoktuk ezt használni. Sokszor egy-egy feszült helyzetben, hogy na most már betelt a pohár. Innentől nincs tovább. Itt viszont egyfajta radikalizmust jelent. Betelt az idő, elközelített. Elközelített hozzánk Istennek az országa. Itt van közöttünk. És aki akarja, aki látja, aki bele akar lépni ebbe a világba, Krisztus által lehetséges, mert Isten utat készített Jézus Krisztusban. Betelt az idő is, elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Hasonló az üzenet, mint keresztelő Jánosnál. Hasonló radikalizmus, hasonló retorika, hasonló felfogás, de mégis valami más történik. Valami más, mert a testet öltött Isten szólal meg. Lukács evangéliumában ezt olvassuk, testvérek, a Lukács evangéliuma vége felé, már ott a nagy héten, amikor Jézusnak az útja már nyilvánvaló, hogy abba az emberek vagy tanítványok általi tragédiába fog torkollani a kereszt halába, hogy azt olvassuk ott a templom tisztítás történetén, hogy a nép pedig rajongott Jézusért. Hát miben állt Jézusnak ez a rajongása? Miért rajongtak Jézusért? Miért rajong ma is az embert Jézusért? Miért hevíti fel az ember szívét Jézusnak a neve, vagy a vele való őszinte találkozás? A bűnöknek a bocsánat, az új életben való járás. Mert azt olvassuk, így van erről Lukács evangélista, hogy Jézus tudnélik úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik vagy prófétáik. A tegnap előtt beszélgettem egy metodista testvéremmel, egy jó barátommal, és szóba került ez, és ugye én mondtam neki, hogy én a igelátásom szerint ma is ez van. A történelmi egyházban lehet intellektus, lehet történelmi korszakokat átívelve szépeket, bölcseket és jókat mondani, De sokszor az egyháznak az erőtlensége és gyengesége éppen ebben van, hogy úgy tanítunk, mint a írástudók, meg a farizeusok, és nem úgy, mint akiknek hatalmuk van, mint akik megkapták a Szentléleknek az ajándékát, és elővel és hatalommal szólnak, úgy, hogy az emberek megbánják a bűneiket, bűnlátásra jussanak, és Jézus által új életet nyerjenek. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ja, milyen csodálatos, emlékszünk, azok a tanítványok, ez a Simon Péter is, aki elindul Jézus követésére, és tele van aztán félelemmel, rettegéssel az úton, sokszor azt sem tudja, hogy most merre van, néha nagy hívvel, nagy lelkesedés, azt mondja, hogy Uram, lehetetlen, hogy ez veled megtörténjék, ha kell, a végsőkig elmegyek veled. Füle Lajos bácsinak van egy gyönyörű 8 sorosa, amelyben arról ír, hogy bizony mi sokszor ugye gondolunk arra a Péterre, ugye, aki megtagadta Jézust, de azért emlékezzünk arra, hogy ő elment vele a főpap udvaráig. Ő, a többi sehol nincsen, de elmegy a főpap udvaráig, ott van Jézussal, látja a történéseket, még ha ez tagadásba is torkollik át. És ez a Péter, aki aztán Jézus által az vele való találkozásban megint csak új megbízatást kap, legeltesd az én juhaimat, ez a Péter ott a sánta meggyógyításán azt mondja, hogy ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, adom neked, a názareti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. Miért mondom ezt, testvérek? Lehet, hogy hallottátok már tőlem ezt a történetet, Assisi Szent Ferenc egyszer elment a pápához, az akkori hatalomban lévő pápa elvitte őt ugye a Vatikánba, és ott mutatta azokat a hallatlan gazdagságot, amit az egyház közel 1400 év alatt összegyűjtött. Mentek végig, és mutatta a pápa, és nagy boldogan dicsekedett vele, hogy lám, látod Ferenc testvér, már nem mondhatja az egyház azt, hogy ezüstöm és aranyom nincsen. Mire Ferenc lehajtotta a fejét a maga alázatában, és csak ennyit mondott, de tudod, Szent Atya, azt sem mondhatja már az egyház, hogy kelj fel és járj. Testvérek, milyen döbbenetes ez. Mennyire kemény ítéletes sokszor az egyház felett, mennyire sokszor kemény ítélet az egyház népe felett. Betelt az idő és elközelített az Isten országa. Ma is ezen az Isten tiszteleten is itt van Jézus az ő erejével és hatalmával. Ma is gyógyítani szeretne, ma is szeretne erőt adni, ma is szeretné az élet küzdelmeiben lévőket egy olyan követésre hívni, ami egy radikális követés, testvérek. Különböző kifejezések jutottak eszembe ennek kapcsán, amikor itt a elhívásról van szó, a tanítványok elhívásáról, a követésről, hogy amikor azt mondja Simonnak és Andrásnak, majd aztán Péternek és Jánosnak, hogy gyertek velem, akkor ezek ott hagynak mindent. Tehát mit jelent az elhívás, mit jelent Jézus követés, hogy ott hagyok mindent, ami eddig volt. Hogy Pál apostol mondja a Filippiekhez írt levélben, hogy mindazt, amit eddig felépítettem, elértem, gazdagságom volt, én azt kárnak és szemétnek ítéltem Krisztus páratlan nagyságáért. Valami olyat kap az ember Jézusban, ami véget azt mondja, hogy az, ami múltam volt, bármi is volt, bármennyire is szép volt, vagy éppen mocsokkal teli, bármennyire is dicsőséges volt, vagy éppen gyalázatos, ott hagyom Jézusért, mert benne sokkal többet és sokkal gazdagabbat kapok. Az első gondolat ugye itt ennek kapcsán, a követés kapcsán az otthagyás. Otthagyni valamit. Ott azon a bizonyos helyen, ahol kell. Nem viszem tovább, nem hurcolom tovább magammal. Ilyenkor eszembe jut mindig az egyik kedvenc filmem Robert De Niroval, a Misszió, amelyben ugye azt a gazdag földesurat alakítja, aki miután a felesége megcsalja a testvérével, ugye azt egy pár viadalban ugye megöli, meggyilkolja, és aztán ugye egy nagy hatalmas súllyal indul el neki oda a misszióba felé, és viszi magával a szerzetesekkel, és egy részen már, amikor nagyon jók a operatőri beállítások, ahogy megy fel, és ahogy csúszik meg egyre inkább a sárban, elesik, csapzott, mocskos már rajta a hatalmas súlya hátán, amit megy cipel, ugye, és már látszik, hogy nem fog tudni megállni, nem fogja tudni tovább vinni ugye ezt a súlyt, akkor oda megy az egyik szerzetes, az egyik jezsuita szerzetes, aki vele volt, és egy ilyen hatalmas bajonettal így vág egyet a kötélen, és így a hatalmas szakadékba zuhan ez a teher. És aztán a következő képkocka az, ahogy leborul, és ugye hatalmas zokogásba tör ki. Hát az otthagyásnak a követés, ugye mit jelent először is az otthagyás? Tehát ezt a pillanatot, amikor a terheimmel együtt megérkeztem, és azt tudom, hogy hol hagyhatom. Ott a Golgotánál, ott letehetem, Jézus lábánál. Ahogy az a bűnös asszony. Nem volt már más menedéke. Már mindegy. Teljesen mindegy. Hát tudta azt, hogy mégiscsak, ha oda megy és megérinti a ruhaszegét, abban a ruhaszegé érintésben lesz, történni fog valami. Valahol ugye ez az elindulásban, követésben, Jézus társaságában. Teljesen mindegy már. Emberleg a körülmények, a helyzetek, a dolgok összeomlottak. De ott vagyok, odaérkeztem, és tudom azt, hogy nekem elég az ő ruhája, szegélyének az érintése, mert azáltal én meggyógyulok. Aztán az otthagyásban van egy olyan mozzanat is, hogy valami radikálisan új kezdődik az ember életében. Tehát nem a réginek a toldozgatása, foldozgatása, tatrakolása. Megfogok egy pici kis dolgot, ideológiát, egy kis eszmét beviszek magammal. Éppen ezzel a metodista testvéremmel beszélgettem, és mondja, hogy most volt egy újabb beszélgetése Puzsér Róbertnek, református teológusokkal a hitnek, meg a kinyilatkoztatásnak a dolgáról, és ő mondja, hogy mennyire szereti ezt a Puzsért, hogy mennyire egy intellektuálisan felkészült ember. Mondtam neki, hogy csak tudod, az a probléma ezzel az emberre, hogy nincsen bent, tehát nem ítélkezni akar az ember, de nincsen bent az Isten országában. Tehát az nem jelenti azt, hogy én bent vagyok az Isten országában, hogy Jézustól összeolózok néhány gondolatot, ami nekem tetszik, ami nekem szimpatikus, és azt elkezdem pufogtatni erkölcsi igazságként, de marad minden a régiben, a megromlott életemmel. Ez nem azt jelenti, ugye, a követés, Jézusnak a követés, hogy hát akkor most már elkezdem olvasni a Bibliát is, számomra szimpatikus részeket, számomra szimpatikus gondolatokat kiollózgatok, összerakosgatok, magamévá teszek, azokat elkezdem hangoztatni. Jézus követése valami radikálisan újat kíván. Valami radikálisan új. Ahogy Schleiermacher mondja, 19. századnak egy német teológusa, hogy valójában a követés, vagyis a benne megnyilvánuló hit, az nem más, mint hogy ugrás az ismeretlenbe. Ugrok az ismeretlenbe. Nem tudom, hogy mi vár rám. Nem tudom, hogy mi fog történni velem. De tudom azt, hogy jó kezekben van az életem. Tudom azt, hogy hazaérkeztem az atyai házba. Tudom azt, hogy ott oltalmat és biztonságot kapok, amire mindig is szükségem volt. A radikálisan újba bizony ez is benne van. Bele az ismeretlenbe. Új, ismeretlen, de mégiscsak tudom, hogy a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés munkálkodik bennem. És aztán valahogy benne van ebbe a követésbe az, hogy a magunk mögött hagyott másik út. Magunk mögött hagyva azt az utat, amelyen a dolgok a maguk természetében kibontakoztak volna. Lehet, hogy Simon Péter is felfutathatta volna azt a vállalkozást, amelyet kezdtek. Lehet, hogy lehetett volna belőle egy jól menő halászati vállalkozó. Lehet, hogy jól jövedelmezett volna, hiszen abban a térségben bizony ezek a galileai halászok egészen jól megéltek a halászatból, testvérek. Tehát azért nem egy egészen megvetett, lenézett hivatás szakma volt, bár nem is egy túlságosan megbecsült a jeruzsálemi értelmiségi körben, a magukat kiválasztottaknak a körében. De mégiscsak ugye azt vállalják ezek az emberek, hogy maguk mögött hagynak egy utat, egy biztos utat, egy biztos egzisztenciát. Egy talán biztos jövőképet ott az atyai házban, ami kínálkozott volna számukra, mindezt Jézusért. Paul Zöllő, aki hát nem mondható egy kimondottan dogmatikus keresztény embernek, mégis egy érdekes mondatot fogalmaz meg, testvérek. Azt mondja, hogy az, hogy választunk egy utat, azt jelenti, hogy a többit elhagyjuk. Aki megpróbál követni minden lehetséges utat, a végén mindegyiket elveszíti. Olyan szépen fogalmaz, és olyan tartalmasan ugye ebben a kérdésben valahogy ezt érzi az ember visszatérve ugye sok-sok média sztárnak, akár Puzsér Robertnek az életében is. Tehát nem lehet több-több utat választani, hogy innen is, onnan is, ebből a vallásból is, abból a vallásból is kicsipegetek a sok-sok utat, ugye sok-sok lehetséges járható utat megpróbálok magamnak összerakni, abból egy maszlagot és azon járni, mert az ember a végén aztán mindegyiket elveszíti. És nagy lesz annak a kára. A kereszténység ma sem lehet más, testvérek, mint radikális Jézus követés a mindennapokban. Nem csak a vasárnapi istentisztelet erejéig, hanem a hétköznapi valóságban. Amikor felébredek és éppenséggel nehézkes a hangulatom, amikor borulátón látom a napot magam előtt, amikor tudom, hogy egy nehéz napnak fogok elébe menni, de tudom azt is, hogy van nekem egy kegyelmes Krisztusom. Tudom azt, hogy időt szánhatok az igeolvasásra. Tudom azt, hogy időt szánhatok a vele való közösségre az imádságban. Tudom azt, hogy lelki erejével vezérelni fog, és a legnagyobb nehézségeken is átvezet engem. Így fogalmaz Ravasz László református püspök is, hogy Jézusban, vagy ő rajta keresztül ragad át a mi életünkbe, a mi szívünkbe az a tűz, az a kimondhatatlan józanságát tisztult mámora az örökké valóságnak, amely nem elfeletteti, hanem megszépíti velünk a világot, amely reményt ad a küzdelmekben, amely arra szólít, hogy beálljak a mesternek a nyomába, és amely valójában ma is, ahogy Dietrich Bonhoeffer teológus mondta, itt van a könyveit, olvastam reggel még a szolgálatra való készülésben, nagyon tisztán és nagyon jól látja, hogy a követés pontosan, hogy engedelmességet kíván tőlem a mindennapokban. Engedelmességet, hogy odaállok-e a mester mellé, rámerem-e bízni minden nap az életemet, merem-e azt mondani, Uram, tudom, hogy amit te készítettél számomra, az a legtökéletesebb és legjobb. Van egy nagyon szép kép, testvérek, nem tudom, hogy látják-e, Simon András grafikus művésznek a grafikáit szoktam nézegetni, nagyon szép képek, és hozzá vannak nagyon jó gondolatok is. Itt a megtéréssel, vagy a követéssel kapcsolatban ezt a gyönyörű grafikát ábrázolja itt egy Jézusi arc, ugye, egy atyai arc, és a kisgyermek, ahogy átöleli ugye az édesapát, és azt mondja itt ebben az írásában, hogy ölel a csend. Csak te és én vagyok, Uram. Felnőttként túlontúl tudtam, gyermekként most újra rád bízom magam. Valahol, igen, A követésben ez is benne van, testvérek. Felnőttként túlontúl tudtam az utam, de most gyermekként újra rád bízom magam. Ebben az egész történetben valójában Márk evangélista egy valakit szeretne fókuszba helyezni, testvérek, és ez nem más, mint Jézus. Ben a mai igehirdetésben én most is senki más, mint Jézust szerettem volna a fókuszba helyezni. Azt a Jézust, aki hitem szerint valóságos Isten és valóságos ember. Azt a Jézust, aki az én hitem szerint Istennek a fia, aki eljött, hogy az én rongyos életemet is, az én tönkretett életemet is rendbe tegye. Azt a Jézust, aki hitem szerint ma is erőt ad a legnagyobb nehézségekben, akinek a nevében ma is járhatok, akinek nevében ma is hirdethetem az örömüzenetet, hogy eljött hozzánk Isten országa. Jézusról szerettem volna bizonyságot tenni, mert csak neki lehet tekintélye, csak neki lehet prioritása. Csak neki lehet ma is hatalma itt, a mi életünkben, a mi életünk felett is. Ma sem tekint semmi másra, csak arra a belső vágyakozásra, amely bennünk van. Talán bennünk van. Uram, szeretném a veled való utat megerősíteni, szeretnék veled együtt járni. Szeretnék a benned való bizonyosságban lenni. Szeretném, hogy az én életem is olyan termékeny, áldott élet legyen, mint egykor a tanítványoké, az apostoloké. És ma is lehetséges ez. Jézus ma is kínálja ezt. Ingyen és kegyelemből. De egy gondolat még nem bánt engemet, hanem inkább szeretném elmondani, testvérek, egy gondolat a hívő, elkötelezett Krisztusban meggyökerezve életünkben azért hagy legyen, amely sokszor talán egyfajta veszély is, és Bonhoeffer ugye itt ebben a Követés című könyvében az olcsó kegyelem gyanánt említi azt az olcsó kegyelmet, amely a bűnt igazolni próbálja, de nem a bűnét elhagyó és megtérő bűnösnek a megigazulása, nem a bűntől elszakító bűnbocsánat. Ez az az olcsó kegyelem az, amit sokszor az emberek, sokszor a gyülekezetben járók is maguknak hisznek, vagy maguknak vallanak. Vagyis mit jelent ez? Hogy a Jézusban való követésben, a belevaló tanítványságban, ami közel sem fájdalommentes, és közel sem ár nélküli, meg kell látnunk, hogy nem adhatunk felmentéseket magunknak. Hogy nem foszhatunk meg ezáltal magunkat Krisztusnak az igazi jelenlététől és kegyelmétől. Ugyanis a kegyelem bizonyossága sokszor kikezdi a követés, testvérek, vagyis a Jézus iránti engedelmességnek a feltétel nélküli parancsát. Elhisszük, hogy akkor is van kegyelem, akkor is jár kegyelem, ha nem engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak. Sőt, talán lehet, hogy az is előfordul bennünk, hogyha mindent a kegyelem tesz, akkor nekünk nincs is mit tenni, nem lehet megtérni, elhagyni azt, ami engedetlenség, hiszen nem mi tesszük. Sokszor talán könnyen engedjük át magunkat az ilyen értelembe vett belenyugvásnak, amíg Isten nem teszi meg velünk azt a valóságos csodát, hogy ő megváltoztat bennünket, amire mi nem vagyunk képesek. Nem vagyunk képesek szeretőbb és odaadóbb férjek lenni, vagy feleségek, nem fogunk többet tudni odaadni az áldozatunkból, érzéseink ellenére kedvében járni a másiknak, mert nem ott tartunk még. Nem fogunk tudni szakítani azzal, ami rossz ebben az életben, mert nincs erőnk. Azaz, Nem követjük Jézust, nem nyárunk szorosan az ő nyomában a keresztútján, nem vesszük fel naponta a keresztünket, és nem az önmegtagadás útját járjuk, mert azt gondoljuk, hogy feloldoz úgyis bennünket a kegyelem. A kegyelem feloldott, a követés, az valójában az engedelmességben lesz nyilvánvalóvá, mert a kegyelem és a követés összetartoznak. Ezért hagy olvassam fel még egyszer ezt a két mondatot. A keresztény tehát ne kövesse, hanem vigasztalja magát a kegyelemmel. Ez az olcsó kegyelem a bűn igazolása, de nem a bűnét elhagyó és megtérő bűnös megigazulása, nem a bűntől elszakító bűnbocsánat. Az olcsó kegyelem az, amit mi adhatunk magunknak. Isten, mentsen meg bennünket ettől. És Isten adja számunkra a követésben, az elhívásban, az elhagyásban azt a nagy titkot, amelyet már a Filippiekhez írt levél harmadik fejezetéből fogalmaztam meg a testvéreknek, amit Pál apostol így val. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Így kívánom, testvérek, hogy ebben a boldog találkozásban a mi életünk is napról napra az ő nyomában járjon, Jézus nyomában, hűségesen követve a drága mestert. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked, hogy a te igéd ma is lélek, életvalóság. Köszönjük, hogy te ma is élsz, ma is szólsz a te hatalmas teremtő igéd által. Ma is elhívsz bennünket azokból az élethelyzetekből, amelyekben vagyunk, amelyekbe talán belerögzültünk, amelyekben érezzük, hogy szenved a mi életünk, de nem tudjuk belőle a megoldást, a kiutat. Köszönjük, hogy te nem olcsó kegyelmet, hanem drága kegyelmet kínálsz a számunkra, hiszen drága az az áldozat, amelyet hoztál értünk. Nem veszendő dolgok ezek, hanem a szent, szeplőtelen és drága vérnek az ajándéka. Hadd könyörögjünk ezért az ajándékért. Hadd könyörögjünk bűneink látásáért, bűnvallásért, bűnbocsánatért. Hadd könyörögjünk megújulásért. Hadd könyörögjünk azért, hogy ne vesszen rajtunk kárba a te drága áldozatod. Hadd könyörögjünk azért, hogy hűséges, engedelmes, alázatos tanítványaid legyünk, nyomdokodban járva, a te utadat választva. Urunk, tiéd a dicsőség, miénk arcunk pirulása. Urunk, növekedj bennünk, gazdagíts bennünket a te neved dicsőségére, lelkünk üdvösségére és embertársaink, fele barátaink mentő szeretetére. Amen. Thank you. Az úrvacsorára készülve testvérek a 171-es számú dicséretet énekeljük, 171-es számú dicséretet, ami így kezdődik, megyünk az Úr elé. Csendesedjünk el szívünkben és gondolatainkban, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesítsen minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz, láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket és elválaszt tőled, mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr testével és vérével való közösségünk áldása legyen számunkra. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. János apostol pedig első levelében ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsora közösségével élni kívánnak, felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől, személy szerint testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
igyekszel ezután Isten akarata szerint élni, igyekszel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Jézus Krisztus feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség nektek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért én az ő rendelése szerint hirdetem a ti bűneitek bocsánatát, hogy azok oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta meg bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most is szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mind örökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat, Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárulták, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amely lasztalathoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred közösségében. Jézus, nem kételkedem a te ígédben, cselekedj velem irgalmad gazdagsága szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek. Íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Négyes szám. Thank you.
dicsérjük fűzött szeretetekben és az örök életben. Amen. Isten igéje, amilyen magasan van az ég a földtől, és amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire vetem el vétkeiteket, és többé nem emlékezem meg róla. Menjetek el békességgel és bízzatok, az Úr Jézus kegyelme minden napon veletek marad, az idők végezetéig. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én benne marad, és én ő benne, csak azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Menjetek el békességgel, húzzatok, az Úr Jézus minden napon veletek marad, az idők végezetéig. Amen. Ez az a kenyér. szabad soha. Ezt mondta, én vagyok a jó pásztor életét adja a jogokért. Menjetek el békességgel és bizalommal, az Úr Jézus kegyelme minden napon veletek marad, az idők végezetéig. Ezt mondja Istenünk igéje, mert csak én tudom, mi a tervem felőletek. Békességet és nem romlást tervezek, és egy reményteljes jövőt adok nektek. Bízzatok Jézus Krisztus, az ő ígérete szerint minden napon veletek marad az idők végéig. Menjetek el békességgel. Amen.
Oh,
megváltottalak, megszólítottalak Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen ezután a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről is. Ti, akik most megtapasztalhattátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Szeretetével, erejével, áldásával, vigasztalásával. Erős vár a mi Istenünk, Isten adja mindannyiunkat.